Mennyei Atyánk, hálával állunk előtted az év első napján, és szeretnénk szívünk háláját kifejezni irántad, jóságodért és kegyelmedért. Ha visszapillantunk az elmúlt időre, akkor láthatjuk, hogyan hordoztál bennünket, hogy szerettél bennünket, és milyen hűséges voltál hozzánk. Köszönjük, hogy az a meggyőződésünk és hitünk van, hogy te nem változtál meg. Most is úgy szeretsz, és a jövőben is úgy fogsz hordozni bennünket, ahogy ezt a múltban tetted. Itt vagyunk most előtted, hogy hálát adjunk, és hogy hódoljunk neked. Kérünk, vedd szívesen hódolatunkat. Áld meg együttlétünket. Hadd legyen ez az alkalom igaz istentisztelet, amikor a szívünk a szánkkal együtt mondja azt, hogy áldott az Isten, a mennynek és a földnek az Ura, a mi Urunk Jézus Krisztusunknak Atya, aki megváltott bennünket. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és munkálkodni fogsz az életünkbe. Ezért magasztalunk és dicsőítünk téged. Amen.
Thank you.
testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található Máté evangéliumának 6. fejezetében, és Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetében. A Máté evangélium a 6. fejezet 9. versét olvassuk el, majd a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéből a 12. verstől olvassuk Isten igéjét. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Róma 8.12-től. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Eddig az ige olvasása, foglaljunk helyet, az énekkar szolgálatát kérjük.
Szeretettel köszöntöm én is testvéreket ezen a délután, új év délutánján. Én is kívánok Istentől megáldott, gazdagon megáldott új évet, és hiszem azt, hogy amit Isten megáldoz, meg van áldva, és attól több nekünk nem kell. Egy nagyon szép figyelmeztetés, de úgymond ígéret, biztatást olvastunk fel ezen a mai délutánon. És ahogy olvasgattam az igét, úgy szólt hozzám Isten. Ezt szeretném elmondani, hogy mit is kaptam én erre az évre, ebből az igéből. Úgymond egy útmutatás ez erre az évre nekem. Azt olvastuk a Rómabeliekhez írt levél 8. részének 12. versében, hogy annak okáért, atyám fiai, nem vagytok adósok a testnek, hogy a test szerint éljetek. Vagy az új fordítás szerint adósok vagytok, de nem a testnek. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. Ez figyelmeztetés nekem. Azt mondja nekem az Úr Jézus, hogy vigyázz, Sámuel, mert ha a testnek szolgálsz, meghalsz. Nem jössz oda, ahova én vagyok. Nincs örök életed. Vigyázz, mert az ördög az ajtó előtt van, és leselkedik, és rád van vágyódása. Ahogy olvassuk egy másik helyen, a Bibliának az első lapjaiban. Egy figyelmeztetés ez évnek első napján. És Isten azt mondja nekünk, hogy vigyázzunk. Vigyázzunk, ne szolgáljunk a testnek, hanem szolgáljunk ő neki. De ugyanakkor egy biztatás is. És azt olvasom tovább, hogy de ha a test cselekedetét a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Milyen csodálatos ez. Ez a biztatás. Szolgálj nekem. Élj nekem. A test cselekedeteit a lélekkel öldököd meg minden nap. És ha ezt teszed, akkor az én gyermekem vagy. Milyen csodálatos, szép biztatás erre az évre. És mit jelent Isten gyermekének lenni? Olvashatjuk tovább. Örökösei Istennek. Örököljük azt, ami Istené. Aztán örökös társai Jézus Krisztusnak. Az, ami Jézus Krisztusé, az enyém lesz. Milyen csodálatos ez. Adja az Úr, hogy ezt megtapasztaljuk. Én is, és mindannyian, akik itt vagyunk. Adja az Úr, hogy adjon nekünk erőt ellenállni minden kísértésnek, hogy lehessünk Isten fiai. Ezt kívánom erre az új évre magamnak is, de a testvéreknek is. Ilyen erőt, buzgóságot Jézusért. Most az énekkar fog énekelni egy éneket, és az énekkar szolgálata után pedig Seletye Erzsébet testvérnőt kérjük.
reménység. Gerzsenyi Sándor verse. Még nem látom, hogy mi lesz holnap, s még nem tudom, hogy virad-e nap, de bízom benne, és előre hálával áldozom az Úrnak. Okom remegni, félni nincsen. Az idő lábait ő bölcsen lépteti, megsegít, hogy utam zord akadályait mind ledöntsem. Erőt ad ő a küzdelemre, ő lesz az életem hű vezére. Tudom, így boldog lesz az évem, csókot hintek hát szent kezére. Amen.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána pedig Szűcs Tünde testvérnőt kérjük szolgálni.
Minden javadra válik, ért elfolyamát, aki Isten szeretett, mi meg igazán. Megvan írva, megvan, ez azért ne fene, bármi baj és bármi vész jóra jönnek
szeretettel én is mindenkit ebben az új évben. Én egy kis történetet hoztam, egy igaz történetet a megbocsátás megtapasztalásáról. Mahatma Gandhi nevét Indiában szentként tisztelik ma is. A szerencsétlen indiai nép emberi jogainak harcosa volt. Gandhi gyermekkori visszaemlékezéseiben bátran megvallja, hogy bűne hogyan vezette el a megbocsátás megtapasztalásáig. 15 éves korában lopott, adósságba keveredett. Bátyja órájának karkötője szín aranyból volt, abból vágott le egy darabot. Adósságát kifizette, de lelkiismeretét nem tudta megnyugtatni. Magában százszor megbánta a bűnét, és meg is fogadta, soha többé nem tesz ilyent, de még ez sem hozta el neki lelki nyugalmát. Eldöntötte, hogy el fogja mondani édesapjának, meg fogja vallani tettét. De a szégyen és a félelem mégsem engedte, hogy megtegye ezt. Amint írja, nem a veréstől félt, hiszen apja még soha nem bántotta, attól a fájdalomtól félt, amit édesapjának okoz, ha az megtudja, milyen gyenge jellemű az ő fia. Fájdalom ide vagy oda, úgy érezte, enélkül nem lesz megtisztulás, nem lesz lelki nyugalma. Szégyelt atyával szembenézni, hát eldöntötte, leírja a történteket és átadja a levelet. A levél elkészült, és benne nem csak bűnét vallotta meg, de büntetést is kért. Egész testemben reszkedtem, írja, mikor a cédulát átnyújtottam. Miközben olvasta, édesapám arcára meredtem. Vártam, mikor robban ki haragja. Helyette azonban könnyek jelentek meg szemében. Aztán szép csendesen összetépte a papírt. Az én bánatom megnyugtatta apámat jövőm felől, és irántam való szeretete fokozódott. Akinek megbocsátottak, önbizalma nő. El tudja hinni, hogy méltó az elfogadásra, tud maga is hinni abban, hogy jobb emberré válhat, s rá akar szolgálni arra a bizalomra és megértésre, amit a megbocsátáskor kapott. Ezt a kis történetet a Békehírnökben találtam, és nagyon megtetszett és elgondolkodtatott. Egy édesapa, aki megbocsátott az ő fiának, és ezzel segített a fiának felemelkedni a bűnein, és önbizalmat adott neki, segítette arra, hogy egy jobb életre méltó legyen, hogy tudjon jó dolgokat tenni. De nekünk van egy mennyei atyánk, aki megbocsátott nekünk, bár nem érdemeltük ezt meg, és nem érdemeljük meg. Mégis minden nap megbocsát nekünk. És ezzel a szeretetével segít nekünk abban, hogy előre menjünk, hogy tovább lépjünk, és ebben az új évben is segít nekünk abban, hogy bármi is jön, mi tudjunk menni a cél felé. Erőt ad nekünk erre, és bátorít bennünket erre. Ilyen szeretettel. És arra gondoltam, hogy ebben az évben, akkor mi tőlünk is elvárja ugyanezt az Úr. Segítsünk mi is másoknak. Azt gondolom, hogy sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor meg kellene bocsássunk. Lehet, hogy nem kérnek bocsánatot, de mi akkor is meg kell bocsássunk. Mert ha ezt nem tesszük, nem lesz békességünk. Nem lesz örömünk. És nem fogunk tudni szolgálni az Úrnak. Az a szívem vágya, hogy az én szívem is, és mindannyiunk szíve teljen meg megbocsátással, ami testvéreink felé, az embertársaink felé, akik között élünk, dolgozunk, és kívánom azt, hogy legyen így egy békés és boldog új esztendőnk. Amen.
Miután az énekkar fogja dicsőteni Istenünket egy énekkel, utána a Végás Erzsébet testvérünket kérjük egy bizonságtevésre.
Israel.
Először néhány köszöntést szeretnék átadni. Többen a testvérek közül tudják, hogy az elmúlt ünnepeket Székelyföldön töltöttük, testvéri rokoni közösségben. Első napját a Szent Ábrahám Gagyi kisgyülekezetben tulajdonképpen. Ez egy tisztagú gyülekezet, úgyhogy ott egy vendégnek is nagyon örvendenek, és számít egy-kettővel, ha többen vannak. Másodnapját Kisgalomfalván töltöttük reggeltől késő estig, testvéri, rokoni közösségben jó beszélgetésünk is volt, imádkozhattunk együtt. Harmadnapja egy szűk családi ünnep volt, szüleim 60 éves házasságára emlékeztünk. Nagyon vegyes érzéseim voltak, hálát adtunk a Jóistennek, hogy mi még gyermekek lehetünk, ha gyengén is, de megtartotta őket, és tudom, hogy édesanyám hűségesen imádkozik értünk. Ugyanakkor elgondolkoztam, hogy nekünk alig több, mint felét adta Isten. De azt is tudom, hogy Isten szemében minden teljes, amit a hívő embernek ad. Kinek 20-at, kinek 30-at, kinek többet, de ő tökéletes Isten. Jól méri ki az időt, éveket és mindent. Mindkét helyről a testvérek szeretetteljes köszöntését hozzuk, áldott, boldog új évet kívánnak az Úrral, és ifjú Veres Ernő testvér is, aki a körzet lelkipásztora, vele is találkoztunk, ő is köszönti a testvéreket. Még egy néhány igét osztanék meg, amit a Jóisten elé állva úgy érzem, hogy isteni tanácsként, újévi útravalóként adott nekem az Úr, és éppen abból a részből, ahonnan olvastak testvéreink, a Máté evangélium a 6. rész utolsó versei. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Olyan döbbenetes volt számomra, amikor az Úr elé álltam csendesen, és úgy vártam, hogy Uram, milyen eligazítást, milyen tanácsot adsz erre az évre. És úgy meg is kérdeztem, hogy Istenem, hát kegyelmedből több mint 40 éve követhetlek, és mégis most ez az újévi tanácsod, ez az eligazításod erre az évre, hogy ne aggodalmaskodjam, mert elég minden napnak a maga baja, és hogy keressem először Isten országát és az ő igazságát mindenben. És elgondolkodtam, hogy hogy is van az aggodalmaskodással. Lehet az idősek azt gondolják, hogy fiatalokról, hogy hát nekik még nincs mire aggódjanak, mert erejük, egészségük van, fiatalok. Fiatalok gondolják az idősekről, miért aggódik? Hát már az élet vége fele jár, mindene megvan. De másokkal is beszélgetve, és úgy, ahogy imádkoztam, úgy látom testvéreim, hogy minden hívő emberhez eljön az ellenség az aggódással. És mindenkihez tudja, hogy milyen aggódással jöjjön. Lehet valakihez a betegséggel jön, vagy a jövőtől való félelem, vagy a család élet nehézségei, talán anyagi nehézségek, fiataloknak pálya, párválasztás, gyermekeink jövője. És nem is kell sorolnom, mindenikünkhöz megkapja az utat a lelkünk ellensége. De az isteni tanács, hogy elég minden napnak a maga baja. És mindjárt jött az ige, amit Pál mond, elég néked az én kegyelmem. Vagy amit a Zsoltárok könyve 37. részében olvasunk. Hagyjad az Úrra a te utadat. Bízzál benne. Majd ő teljesíti. És akkor itt kezdtem gondolkozni, hogy Uram, akkor arra van szükségem, hogy ebben az évben tanuljam még jobban és jobban a benned való bizodalmat. Mert abban bízhatok, akit ismerek, és akiről tudom, hogy megbízható. Egy ismeretlenre nem szívesen bízzuk rá magunkat. Hát a mi Istenünket ismerjük, hogy jó és megbízható, és érdemes benne bízni. És keressétek először Isten országát és annak igazságát, a többiek megadatnak majd néktek. Hát itt is megálltam, és gondolkoztam, imádkoztam, hogy gyakorlatilag a mindennapokra lebontva az én élethelyzetemben miben és hogy kell keresnem az Isten országát, és az ő igazságát, és ezt felteheti más is magának személyesen. Hát úgy azzal az imádsággal és vágyjal maradtam szívemben, hogy Isten, amennyi kegyelmet, életet, erőt ad, fizikai erőt, egészséget, ha az ő végtelen irgalmából használhatna, hogy még egy-két lélek közelebb kerüljön hozzá, akkor azzal már az ő országát keresem. De ugyanakkor az is eszembe jutott, hogy nem tudok én mást közelebb segíteni Jézushoz, csak amennyire én vagyok közel hozzá. És ezzel a vágyjal maradtam erre az új évre, és imádsággal, hogy Uram, mind közelebb hozzád, és elég minden napnak a maga baja. Kívánok minden kedves jelenlevőnek, kedves testvéreknek az Úrtól és az Úrral megáldott új évet, amiben örvendezhessen a mi Istenünk, hogy nem szomorítjuk őt aggódásainkkal. Lehet a gyülekezetünk jövője miatt is aggódunk, vagy sok minden miatt, de mindezt hittel rábízzuk, és keressük az ő országát és az ő igazságát mindenben, s meg fogjuk tapasztalni, hogy egyébről isteni módon gondot visel.
boldog lehet az az ember, testvéreim, akinek ez a meggyőződés van a szívében, amiről éppen most énekeltünk. Hogy bízhatunk az Úrban, vele legyőzhetjük az élet viharainak minden nehézségeit és ellenállását, és nem sokára előttünk lesz a fényes város, amiben bemehetünk az Úr kegyelméből. Ilyenkor azt kívánjuk, hogy boldog új esztendő legyen mindenki számára, és áldott ez az év, amiben beléptünk. Azonban ne felejtsük azt el, hogy nekünk is kötelességünk van. Egy részben mi kovácsoljuk a magunk boldogságát, vagy boldogtalanságát. Ezért vegyük figyelembe a gyülekezetünk mottóját erre az évre, hogy emlékezzetek és teljesítsétek minden parancsolataimat, és szentek legyetek az Isten előtt. És ha ezt megtartjuk, akkor lesz ez az év előttünk egy boldog esztendő, attól függetlenül, hogy mit fog hozni számunkra. Testvéreim, öröm töltheti be a szívünket, mert ezen az estén egy olyan témát kapunk, ami nagyon alkalmas erre az évre. Nagyon kedves ez a téma, testvéreim, hogy Isten a mi atyánk. Belegondoltunk már ebbe. Sokszor halljuk ezt a dolgot, ezt a témát, ismerjük a mi atyánkot, és talán meg is szoktuk ezt a kérdést. És ezt a beszéd fordulatot, hogy Isten a mi atyánk, vagy jó atyám, vagy mennyei atyám, szoktuk mondani. De ez egy óriási nagy dolog, amikor az Úr Jézus eljött és azt tanította az övéinek, hogy ti így mondjátok az Istennek, hogy mi atyánk. Hogy édesapám, édesapukám. Nem ismerték ezt a fogalmat addig az emberek, mert féltek az Istentől. Az Ószövetségben jól lehet többször kisüt ez az igazság a különböző prófétai írásokból, hogy Isten szereti az embereket, de azért mégis úgy gondolták, hogy Isten olyan valaki, akitől félni kell. És az egész világ úgy gondolkozott az istenekről, hogy azokat ki kell engesztelni, és ha lehet, be kell őket csapni, félre kell őket vezetni, mert ők hatalmasabbak, mint mi, de azért úgy kell nekünk is forgatnunk magunkat, hogy jó legyen dolgunk, és megkapjuk tőlük, amit akarunk. Azonban az Úr Jézus jön és azt tanítja az embereknek, hogy Isten a mi atyánk, és Isten, aki teremtette a világot, aki fenntartja ezt a világot, aki olyan hatalmas és olyan mindentudó, olyan szeretettel hajol le, és olyan szeretettel közeledik az emberekhez, mint egy édesapa. Mint mikor egy óriás lehajol egy kis virághoz, hogy megsimogassa. Szinte alig tudja megfogni, meg se tudja talán fogni, hogy nehogy összetörje, hogy nehogy tönkretegye. Ez a mi hatalmas Istenünk olyan nagy és olyan óriási, olyan kimondhatatlan és felfoghatatlan és megérthetetlen, és mégis azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ez a mi atyánk. Kinek kell ettől biztató ige erre az esztendőre? Az atya jelenti azt is, hogy tőle származunk. És ez valóban így van. Ilyen szempontból minden embernek Isten az atya. Mert Istentől származik mindenki. Egyedül Isten egy szükségszerűen létező lény, akinek a léte nem függ rajta kívül álló tényezőtől. Sem a cselekedetei, sem az ő terve nem függ egyedül csak ő magától, az ő természetétől, és az ő elhatározásától. Minden más, ami Istenen kívül létezik, nem szükségszerűen létező ember vagy lény, hanem függő lény. És ezért mondhatjuk azt, hogy Isten a mi atyánk, mert tőle származunk. Ő hozott létre bennünket, ő gondolta ki, ő mondta azt a teremtés hajnalán, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. De ez az ember, ez az arany, ez az érték beleesett a sárba, és elromlott, és elszakadt az Istentől való kapcsolata. És most már ez a kifejezés, hogy a teremtéstől fogva Isten a mi atyánk, ez nem ér sokat addig, ameddig újra nem lesz Isten a mi atyánk a megváltáson keresztül, az Úr Jézus Krisztuson keresztül. És ezért van az, hogy Isten elküldte az ő fiát hozzánk ebbe a világba, hogy mi neki gyermekei legyünk. Azok Isten gyermekei, akik hisznek az ő egyszülött fiának a nevében, újra van írva, újra van értékelve az Isten fiúság. Mert hiába mondták már az ókorban és a bölcsek, hogy az emberben van egy kis isteni szikra, de ezzel az isteni szikrával is, ezzel a képpel, amire teremtetett az ember, Isten képére és hasonlatosságára, emellett el fog kárhozni, ha nem hisz az Úr Jézus Krisztusba. És ezért jött az Úr Jézus, hogy higgyünk benne. És az az óriási Isten, az a hatalmas Isten elküldte az ő fiát, hogy olyan ember legyen, mint mi. Hogy azt a kicsi virágot, azt a törékenyet, azt az említésre sem méltót meg tudjon fogni, meg tudjon simogatni, hogy a karjaiba tudjon venni, hogy hozzánk közel tudjon férkőzni. Isten a mi atyánk. Az Úr Jézus így tanított minket, hogy így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben van. Az, hogy Isten a mi atyánk, testvéreim, és Isten úgy fordul hozzánk, mint az atya a gyermekéhez, ez azt jelenti, hogy Isten gondoskodik az életünkről. Hisz mely atya, mely szülő lenne az, amelyik nem gondoskodik az ő gyermekéről? Hát elfeledkezhet a szülő. Hát elfeledkezhet az édesanyja az ő gyermekéről. De ha még ilyen dolog meg is történne, mondja az ige, én te rólad nem feledkezem el. Az elmúlt esztendőben léptük át a 7 milliárd ember számot ezen a földön. És Isten a 7 milliárd emberből senkiről meg nem feledkezik. Rólam se, és rólatok sem. Tudja, hogy hol laktok, hogy milyen körülmények között vagytok, tudja, hogy mik a félelmeitek, mik a gondjaitok, jobban megért, mint akárki más. Közelebb van hozzád, mint akárki más ezen a világon. És gondoskodik rólad. És megadja azt, amire szükséged van az életben. Nem azért teremtett, hogy elpusztuljál. Nem azért teremtett, hogy magadra maradjál, hogy hiány szenvedjél. Emeld fel a tekintetet, és tőle várjad azt, amire szükséged van. Tőle várjad a mindennapi kenyeret, tőle várjad a ruhát, tőle várjad azt, amire szükséged van a családod felneveléséhez, és meg fogja adni a mindenható Isten, mert megígérte. Azzal a szavával, amivel létrehozta a világ mindenséget. Azzal odajön hozzánk, és csendbe odasugja a fülünkbe, hogy mindenről ne aggodalmaskodjatok, mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy erre szükségetek van. Csak arra kérek mindenkit, hogy az igényeit tartsa úgy, ahogy Isten akarja. Hogy olyan dolgokat kívánjunk magunknak, amit Isten is jónak lát. Hogy meg tudja azt adni nekünk. Mert ő megadja. Nézzétek meg a mezőnek a füvét. A mezőn termő virágokat. Milyen szépek. Hogy felruházta őket az Isten. Sokkal szebbek, mint a termesztett virágok. Nem úgy önmagukba egy szálként, hanem ahogy el vannak helyezve a mezőn, ahogy a gazok között és a bokrok között, és egy hegyoldalon, ahogy nő a virág, a mezőnek a virága a füvekkel együtt, hogy milyen szép az az összkép, amit a festők alig tudnak lefesteni. És ha ezt a mezőnek a füvét, ami jön és egy szezon alatt elmúlik, és jön az ősz és elhervad, ha Isten ilyen szépen felöltözteti, mennyivel inkább titeket kicsiny hitűek. Isten gondoskodik rólunk fizikailag. Úgyhogy hagyjuk el az aggodalmat. Ereszkedjenek ki az izmaink. Hagyjuk alább a stresszet, és gondolkodjunk azon, és higgyünk abba, hogy a mi mennyei atyánk gondoskodik rólunk. Jöhet akármi, akármilyen válság, jöhet háború, jöhet forradalom, jöhet akármi erre a világra, Isten az övéit, az ő tenyerén hordoz. De nem csak fizikailag, hanem lelkileg is gondoskodik rólunk az Isten. És ezt is meg akarja tenni. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjéből, ami az ő szájából származik. És ezért ő gondoskodott egy lelki kenyérről is, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok az a kenyér, amelyik a mennyből szálltam alá, hogy az embereknek életük legyen. És aki elvárja Istentől azt, hogy ruhát adjon neki, és hogy fizetést adjon neki, és hogy egészséget adjon neki, és hogy megadja mindazt, amire szüksége van, az fogadja el a lelki kenyeret is. Mert az a kettő együtt van. Ugyanaz az Isten, ugyanaz az Atya, ugyanaz a szeretet mozgatja az ő szívét, amikor minket ruház, és amikor a lelkünkről gondoskodik. Hogy táplálkozzunk az ő igéivel, hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusba, hogy szeressük az Úr Jézus Krisztust, hogy szeressük az ő tanítását, hogy a szívünk mélyére rejtsük el, hogy ne vétkezzünk az Isten ellen, hogy járjunk az ő útján, mert ezáltal él az ember. Mert aki csak a búzából való kenyeret eszi, az meg fog halni. Vagy az már halott, ha nem ismeri az Úr Jézus Krisztust. Gondoskodik. Hogyan gondoskodik az Úr Jézus Krisztus által rólunk a mennyei Atya? Hányszor és hányszor eljön hozzánk, hogy megadja lelki táplálékunkat? Táplál bennünket a gyülekezetbe. Táplál bennünket az ő igéje által. Táplál azáltal, hogy a Szentlélek jön és érthetővé teszi, és alkalmazhatóvá teszi az igét a mi életünkbe. És amint járjuk földi utainkat, eszünkbe jutnak a dolgok. És amikor a kezünkbe vesszük az igét, akkor rászól Isten a mi aktuális helyzetünkre, hogy táplálja a mi lelkünket, mert ő a mi mennyei atyánk. És így visel gondot reánk. Adjunk ezért hálát, és dicsőítsük őt, és szeressük őt. Testvéreim, az, hogy Isten a mi atyánk, jelenti azt a kedvességet, amit az atya vagy a szülő szokott érezni a gyermeke iránt. A legtöbb embernek megadatik az a lehetőség, hogy kezébe vegye a gyermekét. Különösen, amikor az első gyermekünket vesszük a kezünkbe, hogy milyen érzések hatnak át bennünket. Hogy mennyire meg tud változtatni bennünket, amikor a kezünkbe veszünk egy gyermeket. Pedig nem tudjuk, hogy mi történik. Nem tudjuk, hogy mi lesz belőlük. Szeretjük őket. El van zárva előttünk a jövő. Lehet, ha sok szülő tudná, hogy mi lesz a gyermekéből, akkor rögtön aggódna és sírna. Az egyik szolgálati helyemen történt az, hogy egy asszony megölt a saját fia. Rettenetes volt ezt még meghallani is. Ha tudná az ember, hogy mi vár rá a gyermeke részéről, lehet nem szeretni úgy. Lehet rögtön elszállna a szívéből az a gyöngétség, és az emelkedettség, az a szinte kábult állapot, amikor az édesanyja vagy az édesapa kezébe veszi az ő gyermekét. De tudjátok, testvéreim? Ami el van rejtve a szülő előtt, a fizikai szülő előtt, az nincs elrejtve az ő szemei előtt. És ő tudja, hogy mi lesz belőlünk. És ő tudja, hogy amikor kiválaszt a 12 tanítványt, és meg van nevezve, hogy ez Júdás volt, az Iskáriótes, az, aki el is árulta őt, és az Úr Jézus tudta, hogy ez fog történni, ugyanúgy szerette, mint a többi tanítványát. És Isten akkor is szeret, ha tudja, hogy mi lesz belőlünk. Szeret akkor is, amikor tudja, hogy fél életünket el fogjuk tékozolni, és nélküle fogunk élni. És akkor is szeret mindvégig, ha talán öregkorba fogunk hozzátérni. És még azokat is szereti, akik el fognak kározni, és a pokorba fognak jutni. Ugyanazzal az emelkedett szeretettel, amivel a szülő a szívéhez öleli a gyermekét, amelyik megszületett. Mert ilyen az Istennek a szíve. Az ő szíve már nem lehet más, csak atyai szív. Mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ti így imádkozzatok, mi atyánk, akkor mindezek a gondolatok benne vannak, sőt, sokkal több. Nem lehet ebben a néhány percben elbeszélni, hogy mit jelent az, hogy nekünk Isten a mi atyánk. De nagyon érdekes módon az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Elgondolkoztam ezen, hogy miért nem tanította másképp az Úr Jézus a tanítványokat imádkozni. Hisz taníthatta volna másképp is. Mi már teológiailag annyira értelmesek vagyunk, hogy tudjuk, hogy a mennyország nem valahol messze fent van, hanem Isten itt van mindenütt. Már az Ószövetségben is meg van írva a Zsoltárba, az egyik Zsoltárba, hogy akárhova megyek, ott találom az Istent. Még ha a Seolba is megyek, ami az ő felfogásukban halottak birodalma volt, még ott is ott van az Isten. Mégis az Úr Jézus azt tanította, mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Mert az Istennek ezt a kedves szeretetét ellensúlyozza az ő dicsősége, és az ő hatalma, az ő nagysága, mert nem minden atya van a mennyben, csak egy atya van a mennyben. És a mi atyánk, aki szeretettel hajol le hozzánk, az a mennyország trónján ül. Az a világmindenség kormánykerekénél van. Az ő szava által jött létre a mindenség, és az ő szava által fog megszűnni a mindenség. Ő az, aki belát tűzszemekkel az ember szívébe, és az életébe. Ő az, aki mindent tud és mindent ismer. A mi mennyei atyánk egy dicsőséges atya. Így kell hozzáálljunk a mi mennyei atyánkhoz. Amikor erre gondolunk, testvéreim, hogy a mi mennyei atyánk az, aki szeret bennünket, akkor gondolunk arra, hogy ő egy más dimenzióba élő valaki. Nem a mi világunkban él. Nem úgy él, mint ahogy mi. De mégis itt van velünk. És ha gondolunk arra, hogy ő az, aki a mennybe van, akkor mit mondhatnánk? Milyen tulajdonságát említhetnénk Istennek ahhoz, hogy minket felbátorítson, de ugyanakkor figyelmeztessen is? Az egyik dolog, testvéreim, az, hogy a mi mennyei atyánk egy szent Isten. Mert aki a mennyekben van, az szent. Aki a mennyországban van, az tiszta és szent, mert oda semmi nem jut be, ami tisztátalan, ami bűnös. És a mi atyánk nem az az elnéző atya, aki jó van, kisfiam, hát nem számítasz, én úgyis szeretlek. Hanem aki az ő szent szemeivel, és szent szívével, és szent lelkületével figyeli az életünket, gondoskodik rólunk, de elvárással is van az életünk felül. Szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondja az Isten. És ezért nekünk meg kell hódolnunk a mi mennyei atyánk előtt, az ő dicsőség előtt, az ő nagysága előtt, az ő szentsége előtt. És rögtön, amikor arra gondolunk, hogy jaj, milyen jó lesz, hogy az Isten gondot visel rólunk a következő időszakba, akkor szinte remegve álljunk előtte, hogy vajon megvan velünk elégedve. Mert a mi Istenünk mennyei atya, szerető mennyei atya, de ugyanakkor megemésztő tűz is. És ezért mindent ki kell tisztítani az életünkből, ami nem tetszik neki. Nem játszhatunk a hívő élettel, nem bibliázgathatunk anélkül, hogy ne vennénk komolyan Istennek a hűségét, és az ő szeretetét, és az ő szentségét együttvéve. A mennyei atya azt is jelenti, testvéreim, hogy Isten a hatalmas, a mindenható Isten. És ebben van megnyugtató dolog is, és van megremegtető dolog is. Mert amikor hozzá imádkozunk, hogy megadja nekünk azt, amiért imádkozunk, akkor tudhatjuk azt, hogy Isten nem gátolja meg senki abba, hogy megadja azt, amit kérünk tőle. Amikor az igében ki van jelentve, hogy ha hittel kérjük, az megadja nekünk, azt megadja nekünk az Isten, az azt jelenti, hogy nincs semmi akadály. Istentől nincs senki nagyobb. Az ő karját nem állíthatja meg senki. Legyen akármilyen erős az ördög, és nagy a világnak az ereje. Amikor Isten áldásra nyújtja ki a kezét, és azt mondja, hogy megáldalak téged, akkor azt az áldást senki nem veheti el. Se ördög, se pokol, se semmilyen démonok, se semmilyen átok. Mert akit Isten megáld, az meg van áldva. Mert Isten hatalmas, és megadja, és megáldja az ő népét. Ilyen a mennyei atyánk. Ő nem olyan, mint a földi atyák, hogy jó lehet a szíve, indítaná jóra, de nem tudom tenni. Fiam, szeretnék segíteni rajta, de nem tudok. Mert beteg vagyok, meg mert nincs pénzem, meg mert mások gátolnak benne. Isten nem ilyen. Őt nem gátolja meg semmi. És senki. És övé az egész gazdagság, övé az összes pénz, és az erdőnek minden fája és minden vadja. Nincs szüksége semmire. És ha akarja, semmiből is megadja azt, ami nekünk szükséges. És ha csak néhány csepp olaj van az üvegünkbe, és ha néhány kanál liszt van a dobozunkba, ha Isten azt akarja, hogy az elég legyen, akkor az elég fog lenni. Mert ő hatalmas, mennyi atya. Mennyi atya azt is jelenti, testvéreim, hogy ő mindent tud. Mert a mennybe van. Sokszor a mennyről szoktuk mondani, hogy fent a mennybe. Hát ez egy képes kifejezés, mert a menny nem irányt jelent, hanem egy másfajta életformát jelent. De segít nekünk, hogy tudjunk valamit érteni abból, hogy mi is a menny, és mit jelent az, hogy Isten fent van a mennybe. Mert mikor valaki fent van, akkor mindent lát. És Isten mindent lát, és mindent tud. És nem csak azt látja, amit mi látunk a jövőből valamennyit, és a múltra még emlékezünk valamelyest, de a következő percet nem látjuk. Mi lesz velünk néhány perc múlva, Isten látja, de mi nem látjuk. És amikor imádkozunk, hogy Uram, add meg nekünk azt, amit kérünk, vagy vágyak vannak a szívünkbe, és elhatározások vannak a szívünkbe, akkor Isten azt is látja, hogy mi fog történni egy nap múlva, és egy év múlva, és 10 év múlva. És azt szerint hallgatja meg a mi imánkat. És lehet, hogy mi kérünk valamit, és Isten nem fogja megadni. Vagy lehet, hogy mi gondolunk valamire, hogy valamit teszünk az életünkkel, és Isten beleszól, és oda kiált, hogy nem később, hanem most, most szolgálj nekem. Most érj meg, mert tudom, hogy mi következik. Sok emberre az az érvényes, mint mikor valaki látja messziről, hogy közeledik egy szakadék, és oda kiált neki, állj meg, mert a szakadékba rohansz. És ezt teszi sokszor, ami mennyei atyánk egyesekkel. Állj meg! Ő nem látja, hogy miért kellene megállni, de mikor megáll, akkor Isten megáldja az ő életét, és megmenti a bajtól. És ezért szól, amikor Isten szól, testvéreim, akkor azt komolyan kell venni, mert ő látja az életünk következő szakaszát, és hogy mi lesz abba, hogy mennyit szolgálhatunk neki. Ne halogassuk az ő szolgálatát, az ő tiszteletét, az előtte való hódolatunkat, ne halogassuk el, mert ami mi atyánk a mennyekben van, és onnan lát, és minden részletet ismer és tud. Isten tehát a mindenható, Isten a mindentudó, és Isten a Szent Isten. De az igénk, amit felolvastunk, nem csak Istenről, mint atyáról beszél, hanem a fiakról is beszél, és milyen jó azoknak, akik Isten fiai. Mert ha csak Isten atya lenne, nem is lehetne atya, ha nem lennének gyermekei. Az emberekkel való viszonyban Isten nem lehetne atya. Ő atya a Szent Háromságon belül. Mert az, hogy atya, fiú és Szentlélek egy előttünk, ami értelmünk előtt titokzatos kifejezés, de valóban a keresztények nagyon nehezen tudták megfogalmazni azt a kijelentést, ami a Bibliában van, hogy is van az, hogy az Isten egy és mégis három személybe közeledik hozzánk. Hogy három az Isten? Vagy három fajta módon közeledik az Isten hozzánk? És egyik se Isten, nem három, és Isten nem egy olyan értelemben, hogy három módon közeledik hozzánk, úgy, mint atya, és mint fiú, és mint Szentlélek, hanem ő atya, fiú és Szentlélek egyszer. Tehát hogy lehet ez? És akkor azt mondjuk erre, hogy a fiú az atyából származik. De nem úgy, hogy valamikor nem lett volna, és befejeződött volna a származás, hanem az atyából a fiú örökké származik. Olyan ez, ha emberi képekkel élnénk, egy olyan születés, egy olyan származás, ami mindig tart. És a Szentlélek pedig az a szeretet teljes kapcsolat, ami az atya és a fiú között van. Az atya önmagában is. De amikor az Úr Jézus minket imádkozni tanít, akkor azt mondja, a mi atyánk. Úgy imádkozzatok, hogy mi atyánk. Az emberekkel való kapcsolatában is atya az Isten. És ha atya, akkor vannak fiai. Milyenek az Isten fiak? A római levél válaszol erre a kérdésre. És ez pedig legyen egy tükör előttünk, testvéreim, mert nem mindegy, hogy hogyan és miként élünk. Mert az Úr Jézus azt mondja, hogy azt szeretném, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak a fiai. Vagyis, hogy viselkedjetek úgy, mint akiből fel lehet ismerni, hogy Isten a ti atyátok. A fiak, az Isten fiak, testvéreim, az ige alapján megkapják a fiúságnak a lelkét, akkor, amikor megtérnek és szakítanak a bűnös életmóddal. A fiúságnak a lelke. Ez elsősorban a Szentlélek. Jön a Szentlélek a mi életünkbe. De ugyanakkor egy lelkület is. Ugyanakkor egy érzés a szívünkbe. Ugyanakkor egy tudat. Egy megérzés, egy bizonyosság. Hogy Istenhez tartozunk, hogy Istené vagyunk. És valaki kiáltja a szívünkbe azt, hogy abba atya. Apukám. Milyen jó az, akinek van ez a tudat a szívében, hogy Isten az atya. Ha kapta a fiúságnak a lelkét, nem a szolgaságnak a lelkét, hogy féljen, Nem a szolgaságnak a lelkét, hogy legyen kiszolgáltatva a bűnnek, hogy újra és újra vétkezzen. Nem a szolgaságnak a lelkét, hogy az emberek uralkodjanak rajta, hogy a világ befolyása és a világ menete szabja meg az életét és a gondolkozását, hanem a szabadságnak a lelkét, az Isten fiúságnak a lelkét, aki fel tudja emelni a fejét a teremtményről, a teremtőre, és tudja őt imádni, aki méltó arra a viszonyra és arra a kapcsolatra, hogy Isten az ő atya, adatik a fiúságnak a lelke. A fiúság lelke megszabadít bennünket, hogy a porba kotorásszunk, és hogy a földbe legyünk belesüllyedve, hogy önzőek legyünk, és hogy csak magunknak éljünk. Nekünk megvan az a méltóságunk, mint Isten gyermekeinek, hogy szeressük az embereket. Megvan az a méltóságunk, hogy békességünk legyen. Megvan az a méltóságunk, hogy tudjunk tűrni az embereknek, úgy, ahogy az Isten tűr. Megvan az a méltóságunk, hogy meg tudjunk bocsátani, mert Isten fiai vagyunk, és a fiúságnak a lelkét kaptuk. Kaptad a fiúságnak a lelkét? Ha megtértél, akkor kaptad. Csak ez ki kell bontakozzon benne. Ha nem tértél meg, nem kaptad meg, mert nem lehet. Ha pedig megkaptad, akkor engedd, hogy kibontakozzon előtted és benned, hogy Isten gyermeke vagy. Engedd ott a szívedben szólani azt a hangot, hogy abbá, atya, és figyelj oda, és énekeld vele együtt, és mondja te is, a te lelked mondja az Isten lelkével együtt, hogy édes apukám, gyakoroljad ezt az éneket, mert ez lesz a refrénje az az éneknek, annak az éneknek, amit ott fogunk énekelni, amikor színről színre fogjuk őt látni. Őt, az atyát és a mi megváltónkat. Ebből a gondolatból következik, testvéreim, az, hogy az Isten gyermekei nem test szerint élnek, hanem lélek szerint. És ez azt jelenti, hogy nem a saját bűnös természetük ösztönzése alatt élnek, hanem a Szentlélek vezetése alatt. Mert a bűnös természetünk ösztönöz bennünket. A világ hat ránk kívülről, és az ő formájára akar alakítani bennünket. Hogy legyünk olyanok, mint ők. És nagyon nehéz a harc. A munkahelyeken, az iskolákban, a lakásba bejön a tévén keresztül, és más eszközökön keresztül. Ez a nyomás, ez a világnak a prése, hogy az ő modelljére alakítson bennünket. A gondolkozásunkba, a szívünk érzelmeibe, hogy világiak legyünk. De belül is van egy ösztönzés. És ezt az ösztönző erőt meg kell törni. És ezt az ösztönző erőt nem tudja megtörni csak maga Isten. Mert mi elromlottunk, amikor elszakadtunk tőle, akkor elromlott bennünk valami, és ott lett bennünk egy vágy. És ezt a vágyat nevezi a Biblia testnek. Az összes fajta vágyaink a bűnös életmód felé, az önző életmód felé, a magunknak valósága felé, a haragra és a gyűlöletre, és a mások megkisemmizésére. Ez a test. És ez is vezetni akar bennünket. Egyik kívülről, a másik belülről. És azt mondja, akik Isten gyermekei, azok felismerik, nem csak azt, hogy a világ nyom, sokan azt se ismerik fel, hogy a világ nyom, és engednek a világnak, és viszi a világ őket, hogy Pál apostol mondja, mint a folyó, mikor sodorja az emberek. Olyanok voltunk, mikor pogányok voltunk, de most már ne legyetek olyanok. Mások pedig nem veszik észre a testet önmagukba. Eltelik 10 év és 20 év a hívő életéből, és még mindig olyan testiesen viselkedik. Nem veszi észre, hogy milyen önző. És nem veszi észre, hogy milyen bántóan beszél. És nem veszi észre, hogy milyen szeretetlen. Pedig Isten gyermekei nem a test szerint élnek. Mert ha test szerint éltek, ha Isten gyermekei is vagytok, meghaltok. De ha a lélek által a test cselekedeteit megöldökölitek, sarokba szorítjátok, akkor éltek. Milyen jó, hogy van egy mennyei atyánk, testvéreim, igaz? De milyen felelősségteljes,
hogy mi Isten gyermekeiként éljünk. Így élsz Isten gyermekeként? Lélek szerint jársz? A lélek tud vezetni téged? A lélek tudja irányítani döntéseidet? A lélek ott van a szívedben? Akkor Isten gyermeke vagy. Mert akiben nincs az Isten lelke, az nem az övé. Nem lehet olyan keresztény, olyan Isten gyermeke, hogy ne legyen szent lélek az életében. És jól vigyázz. Kell tudjad, kell ismerjed, hogy mi a lélek hangja az életedben. Mert Jézus Krisztus elment, és mikor őt befogadjuk, akkor a Jézus Krisztus beköltözik a szívünkbe a Szentlélek által. És kell tudjad azt, hogy a Szentlélek vezet, és hogy tanít, és hogy megszólít téged. Kell érezned azt, hogy nem engedi azt, hogy valamit tegyél, vagy más dologra ráirányítja a figyelmedet. Ez a hívő életnek az ABC-je, a legelső része, hogy megtudod azt, hogy Isten lelke vezet. És mind jobban engeded, hogy vezessen, és tisztítson, és igent mondasz neki, mind jobban betelsz a Szent Lélekkel. Ilyenek az Isten fiai. És az utolsó gondolat, amit meg kell említenünk az ige alapján, azt, hogy az Isten fiai örökösök. Mert úgy élnek, ahogy a fiú élt. Az a sorsuk, ami a fiúnak a sorsa. Isten csodálatos módon tervezte meg a megváltásunkat. Jézus Krisztus az a lény, aki emberré lett értünk. És ami őt éri, ami vele történik, az kell történjen velünk is. Nem ismeretlen ez a gondolat az igéből, hisz azt mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt mi lett velem? Megfeszítettem. És Krisztussal együtt meghaltam. És Krisztussal együtt feltámadtam. És Krisztussal együtt megelevenedtem. És Krisztussal együtt megdicsőltem. És Krisztussal együtt oda vagyok ülve Isten trónjára, királyi trónra, ott, ahol a fiú ül. Ahol a fiú ül, ott fognak ülni a fiak is. Ezért mondja az Úr Jézus feltámadás hajnalán, hogy mondd meg a tanítványoknak, hogy elmegyek az én atyámhoz, és elmegyek a ti atyátokhoz is. És majd eljövök, mondja korábban, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Szinte meg se tudjuk érteni azt, hogy mit jelent Isten örökösének lenni. Ez nem azt jelenti, hogy Isten meghal, és majd ránk hagy mindent, hanem azt jelenti, hogy osztozik velünk mindabba, amilyen van. Hogy felemel bennünket arra a rangra, arra az első szülötti rangra, aki örökölte az ókori családba az apjának a tekintélyét és az apának a vagyona nagy részét. Ilyen örökösök vagyunk. Ezért vagyunk hálásak, és ezért örvendünk, hogy Istent szólíthatjuk a mi atyánknak.
Köszönöm neked, mennyi atyám, hogy az én atyám is vagy, és köszönöm neked azt, hogy te gondoskodsz rólam is, és mindannyiunkról. Köszönöm azt, hogy így bízhatunk benned, de köszönöm, hogy te adtad a te lelkedet, hogy legyen nekünk erőnk ellenállni a kísértéseknek. Legyen nekünk erők a te lelked által nemet mondani. Kérlek téged, Uram, hogy segíts bennünket az elkövetkező napokban és ebben az évben. Hadd tudjunk figyelni te reád, és hadd tudjunk a te lelkeddel küzdeni a sátánnal, és hadd tudjunk győzni. Add ezt nekünk, kérlek. Amen.